Szemem a hegyekre vetem, honnan jön az én segítségem? Segítségem az Úrtól van, aki a mennyet és a földet alkotta. Ámen. Keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istenünknek írott és szent igéjét, úgy, amint megírva található a mai napi ószövetségi szakaszban, Sámuel próféta könyvének az első fejezetében. Miután az egész fejezetet felolvasom, a gyülekezet leülve nyitott szívvel hallgassa meg Urunk igéjét. Sámuel próféta könyve első könyvének az első fejezete az, amely hozzánk szól most. Volt egy ember Rámátaim Cófimból, Efraim hegyvidékéről, akinek Elkánál volt a neve. Efrátai volt Jeróhámnak a fia, aki Elihú fia, aki Tóhú fia, aki Cúf fia volt. Két felesége volt, az egyiknek Anna, a másiknak Peninná volt a neve. Peninnának voltak gyermekei, de Annának nem voltak gyermekei. Ez az ember évenként fölment városából Sílóba, hogy imádkozzon és áldozzon a seregek urának. Ott pedig Éli két fia, Hofni és Fineás voltak az úr papjai. Amikor eljött az a nap, amelyen Elkána áldozni szokott, egy-egy részt adott feleségének, Peninnának meg mindegyik fiának és lányának. Annának is csak egy részt adott, pedig Annát nagyon szerette, de az úr bezárta a méhét. Vetélytársa is sokat bosszantotta őt, hogy felingerelje, mivel az úr bezárta a méhét. Így történt ez évről évre. Valahányszor fölment az úrházába, ezzel bosszantotta őt. Ő meg csak sírt és nem evett semmit. Akkor ezt mondta neki a férje Elkána. Anna, miért sírsz és miért nem eszel? Miért vagy úgy elkeseredve? Nem érek én többet neked 10 fiúnál? Egyszer Anna fölkelt, miután ettek és ittak Sílóba. Éli pap meg ott ült egy széken az úr templomának az ajtófélfájánál. Az asszony lelke mélyéig elkeseredve könyörgött az úrhoz, és keservesen sírt. Azután ezt a fogadalmat tette. Seregek ura, ha részvéttel tekintesz szolgáló leányod nyomorúságára, gondod lesz rám, és nem feledkezel meg szolgáló leányodról, hanem fiúgyermeket ad szolgáló leányodnak, akkor egész életére az Úrnak adom, és nem éri borotva a fejét. Mivel hosszasan imádkozott az Úr színe előtt, Éli figyelte az asszony száját. Anna ugyanis magában beszélt, csak az ajka mozgott, de nem hallatszott a hangja. Éli ezért azt gondolta, hogy részeg, és ezt mondta neki. Meddig motyogsz még itt részegen? Józanodj ki végre! Anna azonban így válaszolt. Nem, uram, bánatos lelkű asszony vagyok. Nem ittam bort vagy részegítő italt, hanem a lelkemet öntöttem ki az Úr előtt. Ne tarts szolgáló leányodat elvetemült asszonynak, mert nagy bánatom és szomorúságom miatt beszéltem ilyen sokáig. Éli erre így válaszolt. Menj el békességgel. Izrael Istene teljesítse kérésedet, amivel hozzá folyamodtál. Ő pedig ezt mondta. Nézz jó indulattal szolgáló leányodra. Azután elment az asszony a maga útjára. Evett, és nem volt többé szomorú az arca. Másnap reggel fölkeltek, imádkoztak az Úr előtt, majd visszatértek otthonukba Rámába. Amikor aztán Elkána a feleségével, Annával hált, az Úrnak gondja volt rá. Egy idő múlva Anna teherbe esett és fiút szült. Sámuelnek nevezte el, mert ezt mondta, az Úrtól kértem őt. És mikor fölment az az ember Elkána egész háza népével, hogy bemutassa az Úrnak az évenkénti áldozatot, és teljesítse fogadalmát, Anna nem ment el, hanem ezt mondta férjének. Majd az elválasztása után viszem el a gyermeket, hogy megjelenjék az Úr előtt, és végleg ott maradjon. A férje Elkána ezt felelte neki. Tégy úgy, ahogy jónak látod. Maradj itthon, amíg elválasztod. Csak az Úr tartsa meg ígéretét. Otthon maradt tehát az asszony, és szoptatta a fiát, míg el nem választotta. Miután elválasztotta, elvitte magával, és vele együtt vitte egy 3 éves bikát, egy véka lisztet, meg egy tömlő bort, és bevitte az Úr házába, Sílóba. A gyermek még kicsiny volt. Akkor levágták a bikát, a gyermeket pedig bevitték Élihez. Az asszony ezt mondta. Kérlek, Uram, az életemre esküszöm, hogy én vagyok az az asszony, aki itt állt melletted, és imádkozott az Úrhoz. Ezért a gyermekért imádkoztam, és az Úr teljesítette kérésemet, amivel hozzá folyamodtam. Ezért most én is kérésemnek megfelelően felajánlom őt az Úrnak. Legyen egész életére az Úrnak ajánlva. És ott imádták az Urat. Isten szent lelke, tegye áldottá ezt a gyönyörű történetet, hogy erőforrás lehessen a számunkra minden időben. Jöjjetek, ehhez hívjuk segítségül az Urat. Mindenható Istenünk, köszönjük neked azt a figyelmességet, amellyel mi ránk emberekre figyelsz. Hálás a szívünk ezért a történetért, mert valóban szükségünk van rá, hogy te magad erősíts meg abban a reménységben minket, hogy hozzád nem hiába fordulunk. Olyan sokszor tapasztaljuk magunkon a hétköznapi életben, hogy elhatározunk ugyan valamit, de vagy miattunk, vagy mások miatt mégsem teljesül. És sokszor már rád is így tekintünk, hogy elmondjuk ugyan, amit szeretnénk, de ennyi a legtöbb, ez az, amit megtehetünk. És aztán az élet majd halad, ahogy halad. Könyörögve kérünk, bocsáss meg nekünk azt, hogy ilyen kemény a szívünk, hogy ilyen konokak vagyunk, hogy ilyen süket a fülünk és vak a szemünk meglátni, hogy te mennyire a sorsunkat viseled. Csak azokat a dolgokat kérjük számon rajtad, amelyek szerintünk fontosak. Azok közül is csak azokat, amelyeket még nem adtál meg. Könyörögve kérünk, irgalmazzál. Segíts nekünk, szívünkben, lelkünkben egyre inkább meggyőződni arról, hogy te mindenkor jó vagy, és valóban ránk tekintesz, és a mi érdekünket nézed, mindazzal, amibe beleengedsz, vagy amit ránk engedsz, hogy megtörténjen velünk. Még a rosszból is jót tudsz kihozni. Akik te rád figyelnek, azoknak minden a javukra szolgál. Könyörögve kérünk, bocsáss meg hitetlenségünket, és add, hogy egyre inkább tudjunk abban bízni, hogy te nem csak hallgató Isten vagy, aki hallgatsz bennünket, hanem meghallgató Isten is, aki odafigyelve ránk valóban mindenkor segítesz és velünk vagy. Add, hogy ezt a tényt végre igazán felismerjük, és erre állítsuk, építsük az egész életünket. Kérünk, szólíts meg, lelked által csak te tudod a hitünket növelni. Add ezt meg, kérünk, mert ezért jöttünk. Ámen. Énekelt imádság, amely alatt a gyerekek gyermekistentiszteletre mennek, az 512. éneknek az 5. verse. 512. dicséretünk 5. versét énekeljük. Szólj, szólj én Istenem, szól hangodból a jóság. Az az ige, amellyel az imént hallottakon túl Urunk a szívünket keresi ebben az ünnepi órában, megírva található a Biblia olvasó kalauz szerinti mai napi új szövetségi igében, Márk evangéliumának a 2. fejezetében, az 5. verstől a 12. vers első feléig fogom olvasni az igét, tehát a történetnek a folytatását, amely mára van rendelve végül is, a 2. felét, Márk evangélium a 2. részének az 5. és azt követő verseiből, a béna meggyógyításának a történetéből, így szól hozzánk az ige. Jézus pedig látva a bénát a tetőn keresztül beengedő barátok hitét, így szólt a bénához. Fiam, megbocsáttattak a te bűneid. Ott ültek néhányan az írás tudók közül, és így tanakodtak szívükben. Hogyan beszélhet ez így? Istent káromolja. Ki bocsáthat meg bűnöket az egyistenen kívül? Jézus lelkében azonnal felismerte, hogy így tanakodnak magukban, és ezt mondta nekik. Miért tanakodtok így szívetekben? Melyik a könnyebb? Azt mondani a bénának, hogy megbocsáttattak a te bűneid, vagy azt mondani, kelj fel, vedd az ágyadat és járj? Azért pedig, hogy megtudjátok, az emberfiának van hatalma bűnöket megbocsátani a földön, így szólt a bénához. Neked mondom, kelj fel, vedd az ágyadat és menj haza. Az pedig felkelt, azonnal felvette az ágyát, és kiment mindenki szeme láttára. Foglaljunk helyet. Kedves gyülekezet, ahogy az elmúlt vasárnap említettem már, az a régi, még közös keresztjén egyházi évi gondolkodás, amelyet óegyházi perikópa rendnek nevezünk, amelyben a 52 vasárnapnak megvan a gyönyörű rendje, elkezdve az advent elsőtől egészen a novemberi adventi első vasárnap előtti utolsó vasárnapig, mindegyiknek megvan a maga helye, elnevezése, valamiféle sajátossága. Nálunk ugye nem előírás ez, hogy eszerint kell igét hirdetni, a római egyház valami hasonlót követ, egy kicsit ők aktualizálták ezt, az evangélikusok pedig az óegyházi perikópa rend szerint 7 év alatt mennek végig, tehát 7 esztendőre van ige terv a lelkészek kezében, és azt követik. Ebbe csatlakozhatunk be mi is időnként. Jeles vasárnapokkor ennek mindenképpen haszna van, mert szólhat az ige mindig valamiről, de hogyha valamiféle iránya is van vasárnapokon keresztül, akkor az a reményem nekem, mint igehirdetőnek, hogy talán egy kicsit könnyebb kapcsolódni, és talán még jobban tetszenek érezni, hogy jobban tesszük, ha eljövünk, mint ha otthon maradunk, hiszen múlt vasárnap már voltunk. Hát ha a folytatás miatt érdekesebb ez a dolog. Szóval most ismét arra fogunk figyelni, hogy hogyan segít az Úr a hétköznapi harcainkban, hogy hogyan figyelmeztet ezek által az örök élet és a hétköznapi élet összefüggéseire. Remek gondolkodási alap és üzenetekben gazdag ige volt számunkra a múlt vasárnap Rút könyvének az eleje, meg hát a folytatás, amelyet aztán tegnap befejeztünk a Bibliaolvasó kalauz szerint igét olvasókkal. Ma ismét egy hasonló történet áll előttünk, amely szívet melengetően gyönyörű, nagyon emberi és rengeteg hasznos üzenet van benne. Az első dolog, ami feltűnhetett nekünk, és amit nem hagyhatok szó nélkül, hogy Elkánának 2 felesége is volt, noha az új szövetség szerint ez a dolog Istennek soha nem tetszett, mégis az Ószövetségben olvasunk erre gyakran példákat, és itt sem láttuk, hallottuk, hogy elítélően beszélt volna az ige Elkánáról emiatt. Nem baj, ha tudjuk, mert ugye a mai világban olyan vallás akar itt bennünket meggyőzni, meg színre lépni, középpontba kerülni, amely ezt a többnejűséget tanítja, ráadásul ugye a bibliai ősatyákra hivatkozva. Na szóval nem baj, ha tudjuk, hogy ennek a többnejűségnek az eredete a Bibliában Lámekig nyúlik vissza. Ő volt az, akiről először azt írja a Biblia, hogy 2 felesége is volt egyszerre. Hát csak ez a Lámek, ez az egyik legnegatívabb bibliai személy az ősatyák közül, ugyanis ő volt az, aki azt mondta, hogy még egy gyermeket is agyon ütök, hogyha ő engem megüt, még ha csak véletlenül is történik. Hát egy ilyen ember volt ez a Lámek, akinek először több felesége volt, akit ez bővebben érdekel, bár elmondtam, ami ott áll, Mózes első könyve 4. részében, a 19. verstől a 24. versig terjedő szakaszban minden megtalálhat. Na szóval ettől a Lámektől, ettől a remek indulatú embertől tanulták el a többiek évszázadokra, hogy lehet egy férfinak több felesége is. Isten már az első emberpár teremtésekor elmondta, az 1 Mózes 2 elején olvassuk ezt, hogy elhagyja a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez egyes számban, és lesznek ketten egy testé. 2-ről van szó. Nem 3-ról, 4-ről, 5-ről, 8-ról, 230-ról. Az ősatyáknál úgy tűnik, hogy Isten ezt a bűnt elnézte. De az Úr Jézus tanításában végképp egyértelművé tette, hogy nem kedves előtte a többnejűség. Hiszen amikor az Úr Jézus ezt az iménti igét idézte az 1 Mózes 2-ből, hogy lesznek ketten egy testé, akkor még ezt tette hozzá Máté 19-ben. Már nem két test, hanem egy. Kettőből lesz egy, nem háromból kettő, vagy másfél, tetszenek ezt érteni. Szóval Elkána esetében még azt is láthatjuk, hogy sajnos nagyon-nagyon sok szomorúság származott az asszonyokra, és rá a férjre nézve is ebből az istentelen gyakorlatból, hogy több felesége is volt egy férfinak egyszerre. Mert hát a másik feleség Peninnás sorban szülte a gyermekeket. De nem, hogy együttérző lett volna, hogy a saját gyermekeiben az Isten csodáját látta volna, és alázattal hálát adott volna értük, milyen kegyelmes az Úr, hogy nekem adott gyermekeket, neked is fog, légy nyugodt. Ehelyett bosszantotta azt, aki már nem is evett a bánat miatt, hogy neki nem lehet gyermeke. És a helyzet egyre csak romlott, évek teltek el, nagyon-nagyon elgondolkodtató, hogy a bibliai szöveg vetétársnak nevezi a másik feleséghez képest az egyiket. Nem Istentől való dolog volt ez soha, és éppen ezért nem is volt rajta áldás. Anna, a gyermektelen feleség viszont úgy áll előttünk, mint aki hittel és imádsággal harcolta végig azokat az esztendőket, amelyek után végre gyermeke születhetett. Harcolta saját reménytelensége, hitetlenkedése, kedvetlensége ellen, és az Isten segítségével győzött. Mert nem szűnt meg reménykedni abban, hogy az Úr meghallgatja, mindaddig kitartott ez a reménysége, amíg valóban meg is kapta, amit kért. Micsoda imádsága lehetett erről az utolsó, a meghallgatott imádságról tudósít bennünket az ige. Szóval micsoda imádsága lehetett ennek az asszonynak, ha Éli főpap azt hihette róla, hogy részeg. És micsoda ember lehetett ez az Éli, ha ilyesmit feltételezett egy a szíve fájdalmából imádkozó asszonyról. Anna ezek szerint valóban hitte, hogy a szíve őszintességével imádkozhat. Nem kell visszafogni magát, nem kell karót nyelve térdepelnie, hanem valósággal kiöntheti a lelkét az Isten előtt, úgy, ahogyan érzi magát. Milyen jó, hogy megtette. Ebből ugyanis az is kiderül, hogy milyen Isten képe volt, hogy hogyan gondolt ő az Úrra. Ha mert vele teljesen, a részegségnek kinéző, fájdalmas beszédig is őszinte lenni, az egy dolgot jelent. Hogy ez az asszony tökéletesen megbízott az Istenben, mint igazi édesatyában. Hiszen akitől tartunk, azzal nem vagyunk őszinték, mert félünk, hogy nem ért meg. Vagy az is előfordulhat, hogy egyenesen büntetést kapunk az őszinteségünkből kiderülő hibák miatt. Hát így inkább hallgatunk és jelünk, minden rendben, persze. De sokan gondolnak így Istenre is, hogy előtte nem szabad őszintének lenni, mert még lebuktatom saját magam, és akkor aztán az Isten majd nem ver bottal. Testvérek, itt a kiváló ellenpélda. Anna, akit részegnek nézett a főpap, annyira mondta a fájdalmát az Úrnak. Mint egy leány az édesapjának, olyan őszintén, olyan fesztelenül sorolta, hogy mennyire fáj neki a gyermektelensége, és Peninnának a gonoszkodása, a vetélytársnak a jelenléte. És az imádsága meghallgatásra talált. Szóval így kell ezt csinálni. Nem olyankor persze, mikor ennek közönsége is van. Hiszen arról világosan tanít az Úr Jézus a hegyi beszédben, hogy amikor közönség előtt játszunk, hogy az emberek szánakozzanak, hogy ők fölnézzenek ránk, akkor már elvettük a jutalmunkat, mert szánni fognak és fölnéznek ránk, ismerjük ezt. Akik színből hangosan és hosszan imádkoznak a tereken és az utcasarkokon, hogy mindenki lássa. Elvették jutalmukat. Máté 6:5. Anna az üres templomban imádkozott így, nem az Isten tiszteleten, az ige hirdetés közepén felállva. Nagyon fontos. Otthon. Vagy akár itt az Isten tisztelet előtt, amikor még csak kettesben vagy az Úrral, akkor akár így is lehetsz fesztelenül önmagad, és tárd ki a szíved fájdalmait, örömeit őszintén az Úrnak. Szilárdan bízó abban, hogy ő hallgat rád, és hogy ő meghallgat téged. Ilyen a jó imádság, amely meghallgatásra talál. Valaki egyszer Még valamikor a 19. században egy amerikai kisvárosban engedélyt kapott, hogy egy régi romos épületet felújítson, és megnyissa benne a bibliai normákat követő falu első kocsmáját. A városkának a protestáns gyülekezete élesen ellenezte ezt az ötletet, úgyhogy imádkozni is kezdtek az Úrhoz, hogy ő akadályozza meg a bűnös terv folytatását, mert hát jogi lehetőségük már nem maradt. Ezt ne tessenek gondolni, hogy egy képtelen, lehetetlen dolog. Calvin János Genfjében nem volt egyetlen egy kocsma vagy fogadó, illetve szerencsejáték barlang sem. Teljesen megszüntették őket arra a 15-20 esztendőre. Tehát ez egy létező dolog. Ahhoz képest, hogy mi már megszoktuk, hogy van kocsma, nem kellene minden áron lennie. Na szóval elkezdtek imádkozni, hogy az Isten segítse meg őket, hogy ne valósuljon meg ez a bűnös terv. Pár nappal ennek a kocsmának a tervezett megnyitása előtt az épületet egy viharban villámcsapás érte, de úgy telibe. Így hát az egész épület, ami már készen állt gyakorlatilag a megnyitásra, jó sokat költött rá a tulajdonos, az egész úgy, ahogy volt, porig égett, csak üszkös romok maradtak belőle a földel nagyjából egyforma magasságban. A gyülekezet tagjai nagyon meglepődtek, amikor ezt a hírt meghallották, de azért örültek a fejleménynek, egészen addig, amíg nem értesültek arról is, hogy a vállalkozó, mivel a kocsma épület elvesztésével elég sok pénzt vesztett, beperelte az imádkozókat, a gyülekezetet, azt állítva, hogy az ő közreműködésük miatt esett kútba a vállalkozása. Szóval, hogy ők tehetnek arról, hogy ez így történt. A gyülekezet tagjai pedig azon nyomban tagadták a vádat. Hát mi nem, dehogy is, hát közünk sincs hozzá. Az előzményeket meghallgatva a perben ítéletre kötelezett bíró szárazon csak ennyit jegyzett meg. Igazán nem tudom, hogy hogy fogok ítélni ebben az ügyben, mert elég ellentmondásos és érthetetlen a helyzet. Hiszen a kocsmáros úgy tűnik, hogy hisz az imának az erejében, míg azok, akik imádkoztak, nem hisznek az imának az erejében. A következményekkel nem számoló imádság végeredményben árruhába öltöztetett hitetlenség. Az, hogy csak elmondom az Istennek, de legyintek, mindegy lenne, ha el sem mondanám, úgysem lesz belőle semmi. Szóval ezzel nem imádkozunk jól. Vigyázz, hidd, hogy amit kérsz, azt meg is kaphatod. Az Isten dönti, ez világos. De nem mindegy, hogy eleve lemondással állunk az imádságunkhoz, vagy azzal a békességgel, hogy én elmondtam neked, Uram, és rád bízom, mert te tudod, hogy mit kell erre válaszolnod. Azt nem tudjuk, nem mondja el az ige, még csak nem is sejteti, hogy miért kellett Annának hosszú esztendőkön át várnia a gyermekáldásra. Bármi lehetett itt a háttérben, nyilván nem biológiai okokra gondolok. Az is lehet, hogy ő maga tehetett róla. Bár én úgy sejtem a folytatásból, hogy inkább valami más lehetett a kiváltó ok, nem olyasmi, amit Anna tett, szóval nem Annának a bűne. Saját sorsunk nehézségének gyakran nem mi vagyunk, sem az okozói, sem a kiváltói. A hívő emberek élete, ha megnézzük, néha kifejezetten megterhelt életnek tűnik. Ha az ember egy Biblia körben hívő emberek között elkezd úgy mélyebben beszélgetni, hogy ki hogy él, honnan talált oda az Úrhoz, akkor legtöbbször kiderül, hogy rettenetes tragédiák vannak a legtöbb komoly hívő embernek az életében. Olyanok, amelyekre azt mondanánk, hogy az ellenségnek se kívánjuk. Amelyekre azt mondják a hitetlen emberek, hogy na ezért higgyek, hol volt az Istened? Ilyen tragédiák. Nos, ezek nem az Isten büntetései a hívő embereken. És én hiszem, hogy Anna sem büntetésből volt gyermektelen. Valami más oka volt ennek. Erre a jelenségre, hogy a hívők élete sokszor egészen tragikus, sokszor talán tragikusabb is, mint a hitetlenül élőké, én magamban azt a magyarázatot találtam, megimádkozva ezt a dolgot, például az Anna történetén keresztül és más egyéb bibliai történeteken keresztül megértve, hogy a szolgálat a misszió szempontjából van ennek jelentősége. Senki sem vádolhatja azzal a tragédiák ellenére is hitben járó embert, Ott csak azért hisz az Úrban, mert neki olyan kényelmes az élet, mert vörös szőnyegen mehet rajta végig. De könnyű neki. Nem Peninnáról olvassuk, hogy hosszan és őszintén imádkozott volna, vagy beszélgetett volna az ő gyermekekkel elhalmozó Istennel. Nem olvasunk ilyet arról az asszonyról. A tragikus sorsban élő Anna tette ezt meg rendszeresen. És az ő élete így lehet a számunkra példa, és ezért mondom, hogy az ő nehéz, fájdalmas helyzete tulajdonképpen az ő ige hirdető életéhez, az ő példás életéhez adott hozzá rengeteget. Így lehet példa ő, ami számunkra a hit útján. Hogy szabad az Úrral őszintén beszélni, sőt, csak őszintén szabad vele beszélni, mert nem a falnak mondjuk a fájdalmunkat, hanem várhatunk rá választ, sőt, megoldást az élő Istentől. Persze az imádságot nem úgy kell elképzelni, mintha az Isten nélkülünk azt se tudná, mit évő legyen. Tudja ő remekül, az imádkozás lehetőségeire sem neki, hanem nekünk van szükségünk. Calvin János reformátorunk írja az Institúcióban ezt a remek gondolatot, hogy az imádság tulajdonképpen a kiásása annak a kincsnek, amit az Isten nekünk rejtett el a földbe. Nekünk szánja azt a kincset, a miénk lehet, nekünk van oda készítve. De nekünk ki kell ásni, ezzel fogadjuk el. Ez az imádság jelentősége, nem pedig az, hogy mi az Istent rábeszéljük valamire, amit ő egyébként nem akar, csak hát, ha már annyit mondjuk, akkor legyen. Testvérek, Annának sem azért adott kisfiút, mert végre elmondta a kívánt számú imádságot, mert az Isten strigulázta, és na még kettőt mondjál, Anna, akkor már. Lehet mégiscsak. Nem vette meg az imádságaival a meghallgattatást. Ilyen kalmár szellem az élő Isten lelkétől tökéletesen idegen. Ez a mi gondolkodásunk. Tettem már eleget, most már te jössz. Az Isten nem így gondolkodik. Ha egy sokszor elmondott imádságodat meghallgatja az Úr, soha ne gondold azt, még magadban sem, pláne ne hangoztasd, hogy te imádkoztad ki, hogy te intézted el ezt a dolgot, mint mikor valaki elmegy a főorvoshoz, vagy a vezérigazgatóhoz, és elintéz valamit, az Istennél nincs ilyen. Ő a cselekvő. Legfeljebb megtetted azt, amit ő kért. De már akkor készen volt az ő terve, amikor te még ehhez hozzá se fogtál. Amit ő kért, ha azt megteszed, akkor élsz az általa felkínált lehetőséggel. És így felismerheted az Isten cselekvés közben. Kiástad a kincset, amit ő már korábban éppen neked készített oda. Az is fontos momentum, hogy Anna nem magának kérte a gyermekét. Noha megtarthatta volna, hát mégiscsak ő szülte. Úgy gondolta, hogy az így megimádkozott gyermek, aki ennyire egyértelműen Isten ajándéka, csak az Úré lehet. Végeredményben ez fizikai elválást jelentett az édesanyja és a fia között. Méghozzá, hogy olvassuk, igen-igen fiatal korban, figyelembe véve az ókori körülményeket, ma talán kicsi óvodásnak mondanánk Sámuelt, mikor a sílói szentélybe került. Nem vonta vissza Anna az ígéretét akkor sem, amikor látta, hogy Sámuel milyen édes és milyen okos, mert az volt. Tudta azt, hogy az Úr nem ok nélkül bízta ő rá, az imádkozva, reménykedve, szenvedő asszonyra ezt a gyermeket. Mert ilyen édesanyja kellett ennek a gyermeknek, mert Sámuel Izraelnek a legkiválóbb bírája lett. Proféta, lelki és profétai, illetve politikai vezető egy válságos korban. Olyan, amilyenből, ahogy ma mondanánk, minden évszázadban jó, ha egy születik. Imádkozó anya gyermekeként adatott erre a világra. És ehhez mérten volt hasznos és áldott az ő élete is. Rengeteg áldást adott rajta keresztül az Úr, az egész választott népnek. Csak zárójelben szeretném megjegyezni, hogy ebből is látszik, mennyire fontos a gyermekeinkért elmondott imádság. Ezért is szervezünk édesanyák imaóráját minden vasárnap. Bár csak többen imádkoznának a gyermekeikért ennek segítségével, mint eddig. Anna gyermekáldásért imádkozott, de tulajdonképpen csak pár esztendőre kapott egy kisfiút, aztán alig-alig találkoztak. Mégis meghallgattatott az imádsága. És ő maga is nagyon boldog lett, mert a fia nem csak az ő számára volt örömforrás, hanem az egész választott nép számára. Azaz az Isten a benne bízóknak valami sokkal fontosabbat is adott, mint amit ők kértek és reméltek. Anna fia Izrael vezetője lett, Isten csodálatos eszköze évtizedeken át. Valami hasonlóról szól a másodjára felolvasott mai újszövetség íge is. A négy barát az ötödik testi gyógyulását kérte az Úr Jézustól, hiszen a barátjuk béna volt, egy ágyban feküdt. Elszántságuk és bizalmuk az Annáéhoz mérhető. Az Úr Jézus bent van egy házban, tanít, a házon kívül is annyian vannak, ezt nem olvastam fel, ezt ismerjük, hogy sem erről se lehet közelíteni. Nincs más hátra. Ezek a barátok képesek egy idegen házának a tetejét megbontani. Mert csak fölülről érhetnek oda végre az Úr Jézus elé. Nem probléma, nem gond. Ha csak ez az út van, akkor ezen megyünk. Mert oda kell érni, mert ott van a megoldás. Mert nem lehet azt mondani, hogy hát nem tudtunk oda menni, talán majd legközelebb, de sokszor vagyunk mi ilyenek. Ha kell valami, addig mész, amíg meg nem lesz. Miért nem kell az Isten elé ugyanígy menni? Így eresztették tehát az Annáéhoz mérhető elszántsággal az Úr Jézus elé a barátjukat. Nem várnak, nem egyezkednek, hogy te szóljál már neki, hogy jöjjön ki, hanem cselekszenek, kész a segítség, már csak a találkozás kellene valahogy megoldani, mi így tudjuk megoldani, vállalunk mindent, csak lássa az Úr Jézus. Döbbenetes, hogy az első pillanatban mégsem a kérésükre találnak, kapnak választ, hanem valami egészen másra. Hiszen a fölülről belógatott fekvő bénához az egész helyzet nagyon abszurd. Az Úr Jézus mindössze ennyit mond, fiam, megbocsáttattak a te bűneid. De hát nem ezért vitték, nem ezért cipelték. Neki éppen elég lett volna a gyógyulása is a barátjuknak. A bűnökkel majd kezd valamit, ha egészséges lesz, majd végig gondolja. Az Úr Jézus azonban pontosan tudta, hogy neki a bűnök felől kell közelítenie. Előbb a bűnök bocsánata, és csak aztán a testi gyógyulás. Hiszen a test el fog kopni, újra meg fog betegedni, végül meghal. Ez a mi földi testünk sorsa, mindannyian tisztában vagyunk vele. A bűnök azonban továbbra is velünk maradnak. Elkísérik az embert a halál után következő ítéletig. Ha nem kerülnek lerendezésre, ha nem bocsátja meg őket az Isten, akkor mit se érünk néhány évtizednyi egészséges élettel, hiszen az örök kárhozat jön utána. Az igazi ajándék, a bűnökre adott isteni bocsánat. Ezt azonban követte a testi gyógyulás is, mert olyan kegyelmes az Isten, hogy azt is megadja, amit mi kérünk. Amikor az Úr Jézus lelkében felismerte, ahogy az ige írja, hogy a szavait sokan elítélik, azonnal felelt a vádakra is. Itt csak szeretném megjegyezni, hogy ezek nem kimondott vádak voltak. Ezek az írástudók magukban gondolták ezt, hogy azt a mindenit, micsoda egy ember ez, ó, de befűtünk majd neki. De az Úr Jézus, mint Isten fia, pontosan tudta, hogy ezek mire gondolnak. A gondolataikra reagál, kedves testvérek. A gondolataikra reagál. Azonnal felel ezekre a vádakra is. Na hát melyik a könnyebb? Azt mondani a bénának, hogy megbocsáttattak a te bűneid, vagy azt mondani, kelj fel, vedd az ágyadat és jár. Tényleg? Melyik a könnyebb? Nyilván a bűnbocsánatos rész. Hiszen azt az emberek nem tudják ellenőrizni. Hogyan is tudnak? De az Úr Jézus maga bizonyít, maga ellenőrzi önmagát, hogy neki van hatalma a bűnöket megbocsátani, szóval, hogy a férfi bűnei valóban bocsánatot találtak, ezt ő maga bizonyítja. Mivel? A gyógyítással. Na ezt már nem volt könnyű kimondani, hiszen ez kétesélyes. Kelj fel, vedd az ágyadat és jár. Két dolog történhet. Vagy fel kell, vagy úgy marad. Ha úgy marad, vége mindennek. De ha fel kell, akkor kezdődik a valami. Mert akkor kiderül, hogy az is igaz, amit azelőtt mondott. Az Úr Jézus nyilván tökéletes bizonyossággal tudta, hogy az ő szavai nyomán fel fog kelni ez a beteg ember. Benne ez nem volt kérdés egy pillanatig sem. Ez csak a többiek szempontja. A mi szempontunk, hogy na nézzük, meddig mer elmenni. A végsőkig. El is ment, mi értünk a végsőkig. Értem is elment. Értetek is elment. És mindent elvégzett, ami az örök boldogságunkhoz kell. A mi szemünkben nyilván az volt a nehezebb, hogy gyógyulást adjon ennek a maga tehetetlen embernek. De a valóságban a bűnök bocsánata a nagyobb dolog. Így hát az Úr Jézus a gyógyítást is felvállalta, miközben valami sokkal értékesebbet, ami az örökké valóságra szól, odaadott már ennek a betegnek. Kedves gyülekezet, pontosan ugyanígy segít az Isten ma is, mindazokon, akik őszintén és reménykedve fordulnak hozzá, meghallgat, az igazi megoldást adja, és mellette azt is megteszi, amit mi kértünk tőle, ha jónak látja. Mi legtöbbször a látványos segítséget várjuk, pedig sokszor az igazi segítség az, ami egyáltalán nem látványos. De az Isten még azt is megteszi, ami látványos, ha úgy látja jónak. Tudsz-e még abban reménykedni, hogy az Isten a te gondjaid fölött is úr? Vagy nem, hogy kérni, de már panaszkodni sem szoktál az Úr előtt? Pedig éppen ideje lenne, hogy vele beszéld meg az életed gondjait, olvasva az igét, imádkozva, alázattal, de őszintén, kitárulkozva teljesen, semmit sem titkolva ő előtte, hisz úgy is mindent tud. Úgy beszélve az Úrral, ahogyan tette ezt évezredekkel előtt Sílóban Anna. Vigyázz! A következményekkel eleve nem számoló imádság az a hitetlenség álarca. Imádkozni nem az Isten miatt kell, mintha ő strigulázná ezt a dolgot, vagy pontozná, hanem önmagad miatt lehet. Élj ezzel a lehetőséggel, és hidd el, hogy nem imádkozol hiába. A te atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megjutalmaz majd téged, mondja az Úr Jézus. Ámen.